Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hectify Podcast második évadának második része. Én Csap Patrik vagyok, a Hectify ügyvezetője, egyben a mai beszélgetés moderátora. Podcastunkat a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Mai adásunkban egy igen izgalmas, közelmúltban történt Kréta rendszert érintő eseményt fogunk meghívott vendégeinkkel megvitatni. Ebben pedig a segítségemben lesz Makai József, kiberbiztonsági szakértő, a Makai Kiberbiztonsági Kft. Vezetője és etikus hackere.
Köszönöm szépen a meghívást!
Csermák Szabolcs, etikus hacker, az Egy Hacker naplója YouTube csatorna házigazdája, a Hack és Lángos podcast egyik hostja, valamint a Webshed IT Security Kft. Alapítója.
Hello, sziasztok!
Itt van velünk még Mészáros Csaba, kiberbiztonsági szakember, a Hacktify International Kft. Alapítója, társ ügyvezetője.
Sziasztok!
Köszönöm szépen egyébként, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és nem is olyan régen napvilágot látott egy biztonsági incidens a köznevelési regisztrációs tanulmányi alaprendszerrel kapcsolatban, ugye röviden Kréta. Mi történt? Kik voltak az elkövetők, ki állhatnak a háttérben?
Az incidens előtt már a médiában már megjelentek az első hírek, hogy azt feltételezik, azt rebesgetik a szakmában, hogy a Kréta rendszert ismeretlen elkövetők feltörték. Hogy ez pontosan mit jelentett, akkor még nem lehetett tudni. Ilyen kibertámadás esetében mindenki hackertámadással, meg túltereléses támadás kifejezéseket dobálózik, de ebben az esetben nem lehetett tudni azt, hogy pontosan miről van szó. Aztán rövid időn belül a sajtó egyes képviselőinek sikerült kapcsolatba lépnie az elkövetőkkel, még azt pontosan nem tudjuk, hogy többes száma. Nekem van egy olyan feltételezésem, hogy nem, lehet, hogy egyetlen magányos elkövetőről van szó, mert ez egy olyan típusú támadás volt, amihez én úgy gondolom, hogy nem szükséges akkora csapat, hogy ezt ki kelljen így alakítani, de maradjunk annyiban, hogy a sajtón sikerült elméletileg hitelesen megszólaltatni a támadókat, akik szívesen beszéltek arról, hogy mit is csináltak, hogyan is csinálták, aztán később egy publikussá tett Telegram csatornán elkezdték közzétenni a technikai részleteket is, és végül, arra nem emlékszem pontosan, hogy ez ennek mekkora volt az átfutás ideje, de ilyen maximum 1-2 napról beszélünk, közé is tették a Kréta rendszer forráskódját. Ami kiderült az incidenssel kapcsolatban, az az volt, és ez számomra igazán kuriózumnak tűnt a korábbi támadásokhoz képest, hogy az a trend kezdett el így megtestesülni, így formába alakulni, amiről én feltételeztem azt már korábban, hogy előbb-utóbb ide jutunk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen dobbantással kerül majd be a médiába ez a fajta kibertámadási mód. Az első feltételezésekkel kapcsolatban mindenki úgy gondolta, hogy valószínűleg a Kréta rendszerben volt valamilyen olyan sérülékenység, amit kihasználtak a támadók, és akkor azzal jutottak be, le tudták szívni a rendszerből az adatbázist, végül valamilyen hozzáférést szereztek a futtatókörnyezethez is. Ezzel szemben kiderült az, hogy valójában social engineering támadás állt az egész hátterében, tehát a támadók ebben az esetben nem a rendszernek az alapsérülékenységét használták ki, hanem a humán faktort, tehát az emberi hiszékenységet, és nyilván volt szerencséjük is, hogy az informatikai infrastruktúrának is voltak biztonsági hiányosságai, úgyhogy ennek megfelelően, hogyha már sikerült az alapvédelmi vonalakat megkerülni a social engineering segítségével, onnantól kezdve már bent voltak úgy a rendszerben, mint hogyha ők is az adott fejlesztő céghez tartoznának és ott dolgoznának. És emiatt az egész támadásnak a hatékonysága az egy olyan szintet képviselt már, ami már az egész szakmát is megosztja, hogy mégis hogyan történhetett ez, de én amondó vagyok, hogy végre egy jó példa, egy nagyon csúnya, de nagyon jó példa a social engineering támadásoknak a hatékonyságára, és végre most már látszik az mindenki számára, hogy ezt a fajta területet is nagyon komolyan kell venni, mert a legtöbb cég úgy van vele, hogy minél több pénz beleöl tűzfalba, antivírusba, valamilyen jogosultságkezelő rendszerbe, különböző ilyen információgyűjtő rendszerekbe, és akkor bízik a technikának a védelmében, miközben tudjuk azt, hogy a social engineeringnek pont az a lényege, hogy ezeket a védelmi vonalakat megkerüljék, és emberi segítséggel bejussanak a rendszerbe, és itt pontosan ez történt, hogy az érintett, jól emlékszem, talán projektmenedzser volt, akit megtámadtak, lényegében olyan kártékony kódot jutatott saját tudtán kívül az informatikai infrastruktúrába, amivel a támadók már lényegében bencsücsültek a rendszerben, és mindenhez hozzáfértek. Igen, most így az első körös véleményem ez, aztán menjünk tovább.
Igen, én is ezt hallottam, amit meséltél, hogy a támadók fejlesztettek egy remote access trojan, tehát egy ilyen távoli elérési trójait. Ezt ugye e-mailben kiküldték nyilván több embernek, de egy projektmenedzser sajnos rákattintott, tehát az a humán faktoron keresztül bejutottak, az ugye települt az ő gépén is, onnantól kezdve már igazából az információbiztonsági folyamatoknak a hiányán keresztül ugye eljutottak különböző admin accountokon be a rendszerbe, de erről majd beszélünk úgyis később. Én azt olvastam, hogy ez a Savarim csoport vállalta magára ezt a támadást, legalábbis ő nyilatkozott a Telexnek, ő azt mondta, hogy Magyarországon 4 fő van, nem úgy nemzetközi szinten olyan 110 fő csatlakozott hozzájuk, és igen, így a legvégén én még azt olvastam, hogy állításuk szerint végül tömörítve olyan 238 gigabyte adatot sikerült letölteni a cégtől, a személyes adataiknak a pontos számát azt nem hozták még nyilvánosságra.
Itt említetted, hogy személyes adatok, én már az a korosztály vagyok, aki nem használta, még nem használta a Kréta rendszert. Milyen adatok vannak itt? Azt tudom, hogy ugye kötelező az iskolákban használni, ugye korábban ez önkéntes vállalással indult, utána kötelezővé tette a kormány ennek használatát, de hogy itt milyen adatok szerepelnek?
Hát azt, hogy minden közoktatási intézményben használják ezt a Kréta rendszert, ugye minden diáknak a személyes adatához hozzá lehet férni, meg minden tanárnak az adataihoz, tehát ez tartalmazza érzékeny adatokat is, fogyatékosságot, hogyha esetleg még diáknak fogyatékosságai vannak, címet, személyigazolvány számot, diákigazolvány számot, igazolásokat, egészségügyi adatokat, felmentéseket, szóval tényleg minden adatot tartalmaz, tudtam már ez a rendszer. Meg persze a jegyeiket is, hogy kinek milyen jegye van, reméljük azért pár ötöst majd beírnak a gyerekeknek, a hackerek. Ebben reménykedem még. Én ezekről tudok, nem tudom, Józsi.
Itt felmerül bennem egyébként így a kérdés, hogy ennyi féle fajta személyes adat ekkora mértékben, ez milyen kockázatokat rejtett, hogy ezt a Kréta rendszert így feltörték? Mit jelent ez a felhasználókra nézve?
Hát, milyen kockázatokat jelent, talán ez a félelmetes kifejezés lehet az, ami ezt így nagyon jól leírja, mert egyről nem tudjuk azt, hogy pontosan hová is jut ez az egész. Mert most ez egy dolog, hogy a hackerek megszerezték ezt az adatbázist, de a jelenlegi ismereteink szerint ez az adatbázis a teljes lényegében iskolai információ halmazza, ami keletkezett az elmúlt években, mert most itt tényleg arról van szó, hogy a gyerekekről mindent, a tanár kommunikációról mindent, a jegyekről mindent, egészségügyi adatokról mindent, ki mikor volt beteg, hol volt, mit csinált, tehát ez szörnyű. De számomra az is szörnyű, hogy ez így egy helyen volt és ilyen formában. Jelenleg ismereteink szerint ez az információ jelenleg a Kréta rendszerben van és a hackereknél van, tehát nem arról van szó, mint mondjuk egy olyan kibertámadás esetében, amikor mondjuk valamilyen Raid fórumon vagy valamilyen egyéb hacker fórumon árulják bitcoinnel cserébe publikusan mindenki számára az adatbázis, hanem most ez jelenleg így talán remélhetőleg egy zárt környezetben van még. De abban az esetben, hogyha kiderül az, hogy ez már egy régebbi ügy, amit olyan szempontból, hogy nem ők voltak az egyetlenek, akik ezt megcsinálták, hanem már korábban esetleg más is meg tudta ugyanezt csinálni. Vagy amikor a hackereket megtörik, akkor lehet, hogy tőlük is kikerültek információk. És hogy ezeket mire lehet használni, az tényleg lényegében csak a rossz indulatú kreativitásnak szabkorlátott ez az egész, mert most gondoljunk csak bele, hogy valaki célozni mondjuk reklámokkal. Ez a legfinomabb eset, amikor nincsen komoly támadás, egyfolytában kapjuk a spamet. És akkor ez egészen eljuthat odáig, hogy mondjuk 15 év múlva, vagy 20 év múlva, amikor már ezek a gyerekek felnőttek, karrierjük van, valamilyen céljuk van, keresetük van, pénzük van, vagyonuk van, elkezdik őket zsarolni ilyen szenzitív információkkal, hogy mondjuk fizessenek, vagy karaktergyilkosság áldozatai legyenek, vagy ilyesmit. Tehát ezek az információk kellően jól csomagolva, kellően jól felhasználva, nagyon szörnyű dolgokra lehetnek képesek, és Ez én úgy látom, hogy probléma jelenleg, mert nézzük meg, hogy mikor volt az incidens, a hackerek mikor tették mondjuk közé a forráskódot, és azóta a forráskód közétételét bemutató hírek után lényegében ez a téma ez így elhalt a médiában, tehát így unalmassá vált. És senki nem veszi azt komolyan, hogy ez a probléma ez továbbra is áll. Tehát ez velünk marad, mert nem lehetünk biztosok abban, hogy ez az információ, ez most megsemmisítése kerül végül, elkapják az elkövetőket, az elkövetők mit csinálnak az információval. Szóval, hogy mi a kockázat, az mindenki a legrosszabbra is gondolhat.
A hírekből tudjuk, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda kiberbűnözés elleni főosztálya az nyomozást rendelt el az ügyben, ha jól emlékszem, november 9-én. Milyen következmények várhatnak az elkövetőkre? Van-e félnivalójuk a hackereknek?
Követve a Telegram csatornának a kommunikációját, én meg szerintem többen magammal is a szakmában azon a véleményen voltunk, hogy az elkövetők jó eséllyel 20 év alattiak. Erre utalt az, hogy kapkodtak, hogy megváltoztattak kijelentéseket, meg döntéseket. Tehát látszott az, hogy nem volt ez komolyan megtervezve. Nem volt meg az a fajta tapasztalat mögötte, hogy mondjuk egy ilyen támadás hogyan lehet úgy elvégezni, hogy azt mondjuk megússzák biztosan. Tehát látszott az, hogy a valamennyire követik ők is a médiát, követték a szakmabeli hírességeknek, idézőlesen hírességeknek a kiírásait, javaslatait az incidenssel kapcsolatban, és látszott az, hogy mondjuk amit tegnap így bejelentettek, azt lehet, hogy már mára nem úgy csinálták, vagy máshogy visszaléptek egy kicsit, hogy ilyesmi, és ebből feltételezzük azt, hogy itt fiatal támadókról van szó, és pont ezek miatt feltételezem azt, hogy lehet, hogy nem csak ezek voltak az elkövetett hibák, amik mondjuk a kommunikációban, vagy a feltételezett, vagy az előre megtervezett átgondolatlan döntésekből erednek, hanem olyanok is lehetnek mondjuk, hogy nem megfelelően próbálták elrejteni magukat a támadás során, vagy esetleg visszakövethetők valamilyen módon, valamilyen emberhez köthetőek mondjuk a krétánál. Tehát mondjuk ez pont most jutott eszembe, hogy beszéltük azt, hogy projektmenedzser támadtak meg. Na most egy ideális helyzetben egy projektmenedzsernek nem feltétlenül lenne szüksége olyan jogosultságokra, meg olyan informatikai környezetre, amiben neki olyan jogosultságai vannak, meg olyan lehetősége van, hogy egyetlen hozzáférjen ezekhez a dolgokhoz. És simán lehet az, hogy ezt a faktort, ezt a biztonsági hiányosságot, ezt belsős emberek akarva akaratlanul egy sör mellett, vagy rossz indulatból direkt szándékos támadási célra szivárogtatták ki. Hogy a projektmenedzsert érdemes megtámadni. Miközben, hogyha belegondolunk abba, hogy kit érdemes megtámadni egy ilyen esetben, hogyha mondjuk egy informatikai infrastruktúrát szeretnénk úgy megtámadni, hogy meglegyen mindenünk, és rendelkezzünk jogosultsággal annak érdekében, hogy az információkat megszerezzük, akkor kit érdemes megtámadni? Egy fejlesztőt. Mert neki lesz hozzáférés az adatbázishoz is, jó esélye a forráskódhoz is. Ja, és ugye ezek az információk, hogy kik dolgoznak a krétánál, hát hogyha nem is teljesen publikus, de azért kikövetkeztethető meg. Az informatikai szakma azért viszonylag még kicsi Magyarországon, tehát a legtöbb informatikus ismerősünkről tudjuk azt, hogy nagyjából melyik cégnél dolgozik, tehát össze lehet rakni, megnézni az ismerőseit annak is, de nekem van egy olyan érzésem, hogy akár valamilyen ismerősön, haveron keresztül került ki az információ, hogy érdemes megtámadni a projektmenedzsert. És innentől kezdve pedig, hogyha visszatérünk az előző gondolatmenethez, simán benne van az, hogy mondjuk a támadók valamelyik közvetlen közvetett ismerőssel, de összeköthetőek a kréta rendszerrel. És lehet, hogy valamilyen motivációt találnak a nyomozók. Tehát azért a legtöbb esetben, amikor mondjuk valamilyen zsalóvírus támadásról van szó, vagy valamilyen észak-koreai hacker, vagy akármilyen támadásról van szó, akkor azért a nyomozóhatóságoknak is van egy olyan korlátjuk, amit nem tudnak átlépni. Tehát nem feltétlenül tudják meghatározni azt, hogy pontosan ki is volt az elkövető. De itt Magyarországon, zárt körben azért láttunk már csodákat, amiket így bejelentettek, hogy hogyan sikerült mondjuk elkapni elkövetőket. És nekem van egy olyan érzésem, élek a gyanúperre, hogy előbb-utóbb ez a támadó, vagy ezek a támadók beazonosításra kerülnek, és hogy pontosan ilyen esetben mekkora büntetést tudnak kiszabni rá, az sajnos nem tudom, mert ugye vannak ugye mindenféle BTK szabályok, de tudjuk azt, hogy vannak enyhítő körülmények, hogyha fiatal, vagy nem hozta nyilvánosságra úgy az adatokat, hogy abból bárkinek közvetlenül baja legyen. Tehát ez nagyon-nagyon homályos jelenleg az, hogy mit is lehet ez az egészen kezdeni, meg hát az ügyészség még mindenki azért küzd, hogyha végül indul valamilyen eljárás valaki ellen, az a törvényeknek megfelelő és a körülményeknek megfelelő legyen mindenképpen.
Igen, én még azt hozzátenném, hogy itt ugye fontos kérdés, hogy ez etikus hacker tevékenységnek minősül-e. Tehát ebben az esetben ugye nem beszélhetünk etikus hacker tevékenységről, mivel nem volt szerződése a hackernek vagy hackereknek ugye az elkréta informatikai ZRT-vel. A hackerek azt állítják, hogy ők ez az akcióval a magyar rendszerek rossz állapotára akarták felhívni a figyelmet, és ez a támadással tiltakoznak itt a problémák ellen, de hogy személyes adatokat nem fognak közé tenni, nem akarnak ártani a diákoknak, se a tanároknak. Ez eddig, ez ugye Józsi említette, hogy ez még nem is történt meg szerencsére, és mivel ugye ez nem etikus hacker tevékenység volt, így alapból ugye feljelentést kellett tenni az elkövetők ellen, ismeretlen tettes ellen. Hát a BTK-t én sem ismerem, hogy ha tényleg elkapják esetleg, akkor milyen büntetés várható rá.
423-as paragrafus alapján 1-8 évig terjedő lehet, tekintettel arra, hogy a kritikus infrastruktúrának talán ez nem minősül, de tekintettel, hogy nagyon szenzitív adatokat tartalmaz, így azért 6-8 évet én lehet, hogy megtippelnék neki, de ezt nyilván a jogászok, meg akinek ez a munkája jobban tudja. Uh-huh. De amúgy igen, tehát egyetértek az, hogy az etikus hacker tevékenységnek nem tekinthető, hogyha a média által használt etikus hacker tevékenység fogalmat használjuk, amit sajnos nagyon tévesen használnak, mert az nem etikus hacker az, hogy valaki jó fejségben mondjuk egy ilyen BKK hacker szinten megnyomja kicsit a jegyrendszert. Tehát ez ilyen hektivizmus volt ez, de mindentől távol áll. Talán még, hogyha a forráskódot nem tették volna közzé, akkor azt mondanám, hogy még a média által használt etikus hacker kifejezésben még talán belefér, mert egy problémára akarták felhívni a figyelmet, bizonyítékot szereztek arról, hogy a rendszer gyenge, stb., de itt nem erről van szó. Tehát azzal, hogy a forráskódot közzé tették, átlépték egy olyan határt, amikor már mindenképpen olyan elítélendő bűncselekménynek minősül, amire már nincs mentség szerintem. Tehát addig még, hogy ezt így a médiának elküldött bizonyítékokkal, képernyőmentésekkel esetleg bizonyították, hogy csináltak, amit csináltak, az még egy dolog. Elítélem azt is, mert kockáztattak egy fontos rendszert, és nagyon sokan tévedésben vannak ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen tevékenység csak jó indulatból lehet, hogyha mondjuk ilyesmit próbál meg elvégezni, de azért mégiscsak valamilyen szempontból nem megfelelően képzett szakembereknek a kísérletezéséről van szó. Tehát ki tudja, hogy mit okoz azzal, hogy mondjuk próbálkozik valamivel, és lehet, hogy olyan maradandó károsodást okoz a rendszerben, amin egy nagyon nagy pénzügyi kárt okoz, kettő lehet, hogy mondjuk olyan sérülékenységet eredményez, amit meg már mondjuk valóban rossz indulatú hackerek kihasználhatnak. És így a forráskód közzétételében az én szememben is, meg én azt láttam, hogy a szakma szemében is átlépték azt a határt, hogy na jó, akkor innen ne tovább, és ott látszott, hogy amikor ez így megtörtént, akkor a hackerek is elhallgattak, tehát azóta nem nagyon van kommunikáció a részükről.
Említetted itt ugye a forráskód közzétételét, ugye ez nyilvánosan elérhető, megtekinthető. Igen. Vizsgálódtatok benne, és esetleg találtatok benne olyan problémát, amire felhívnátok a figyelmet?
Bevallom, én nem.
Neked a haverod. Ástam bele. A haverod nézték.
Nem ástam bele magamat a forráskódba. Itt az kiderült, különböző forrásokból szedtem össze is az információkat, hogy az arra mutathatott dolgokat, hogy különböző jelszavakat égettek bele a kódba, különböző tanúsítványok is szerepelnek benne, a tanúsítványokhoz jelszavak, tehát ilyen dolgokat sugaltak, hogy lehet azért baj, még több is. Azzal fenyegetőztek még, hogy még különböző exploitokat is nyilvánosságra fognak hozni a hackerek. Hát jól tudom, ez még eddig nem történt meg, de ezzel fenyegették a céget, hogy amennyiben nem javítják ezt a sérülékenységet, akkor ez meg fog történni. Az információk szerint a cég dolgozik azon, hogy ezt javítsa, mielőtt nyilvánosságra kerül, és így egyelőre így ez, ami számomra így a forráskód történetből így kiderült. Nem tudom, hogy te beleástad-e magad, hogy valamelyik ismerősöd.
Nekem a haverom barátnője töltötte le a Telegramról. Viccet félretéve, az a helyzet, hogy nyilván én is megnéztem, mert szakmai kötelességem, nyilván én meg is semmisítettem a forráskódot, mert nincsen rá szükségem, másrészt meg gáz volt, na tényleg, csúnyán fogalmazva. Ez ilyen állatorvosi ló esete. Igen, tehát ahogy mondtad is, szenzitív adatok voltak benne, amiknek nem kellett volna benne lennie. A különböző funkciókat ellátó programozási megoldásokban is voltak nagyon komoly sérülékenységek, vagy egyszerűen nem is az, hogy hát sérülékenységek, egyszerűen nem voltak felkészítve arra megfelelően, hogy különböző kibertámadási kísérleteknek ellenálló legyen. Volt rá példa, tehát mondjuk különböző ilyen input szűréseket megpróbáltak megvalósítani a rendszerben, hát az is ott látszik, tehát a különböző ilyen adatbázis támadások ellen, különböző kliens oldali böngésző beépülő támadások ellen próbáltak védekezni, de olyan módon, ami nagyon könnyen átvágható, nagyon könnyen megkerülhető, és nyilván ugye most már a forráskód ismeretében nagyon nem kell rajta dolgozni, hogy ebből egy saját exploitet, egy támadó, a sérülékenységet kihasználó támadókód szülessen, mert lényegében elég a forráskódra ráereszteni bármilyen statikus sérülékenység vizsgáló szoftvert, be fogja mutatni azt, hogy ezen az inputon, vagy ebben a függvényben olyan sérülékenység van, hogy ha beviszünk egy ilyen adatot, akkor átengedi mindenféle szűrés nélkül. Tehát egy jó forráskód vizsgáló szoftverrel ez egy pár perc, esetleg egy óra. Úgyhogy ezért is probléma, hogy hiába nem tettek közé mondjuk a támadók exploitot, lényegében innentől kezdve bárki képes rá, hogy ezeket a sérülékenységeket megtalálja a forráskódban, és csak bízunk benne, hogy ezt a rendes, valódi forráskód vizsgálatot és sérülékenység vizsgálatot az incidens hatására az üzemeltetők elvégzik, és megkeresik a rendszerben azokat a sérülékenységeket, amiket más esetleg felfedezhet, mert most ez egy dolog, hogy az ilyen nagyon, hát most szó szerint mémesített forráskód hibákat, amiket itt találtak a rendszerben, mert már mémek indultak ebből sajnos, azokat kijavítják, azon túl még ott lesz a forráskód, és csak az időkérdés az, hogy valaki rábukkanjon valamire, ami éppen működik is. Kicsit elkanyarodtam már én az eredeti gondolattól. Szóval most jelenleg ez a helyzet, és várjuk azt, hogy esetleg a Krétától valamilyen nyilatkozat szülessen. Hát nyilván van egy ilyen polkorrekt nyilatkozat, de most az, hogy a támadók is nagyon elhallgattak, az most kicsit úgy beszédes a helyzet szempontjából, tehát nekem az az érzésem, hogy itt még azért vannak dolgok, amiket így nem tudunk, és várjuk azt, hogy ez így nyilvánosságra kerüljön.
Itt említettük ugye a humán faktort, a jogosultságmenedzsmentet, a tesztelés hiányát. Szerintetek ezekkel megelőzhető lett volna ez az incidens, hogyha ezeket helyesen kezelik a fejlesztők, vagy van esetleg valami olyan módszer, amivel ezt a fajta támadást, ezt legegyszerűbben ki lehetne védeni?
Hát itt igen, ugye már Józsi a legelején említette, hogy itt a projektmenedzsernek olyan jogosultságai voltak, aminek nem kellett volna, tehát itt több sebből vérzik azért a történet, több hiányosság feltűnik, tehát nem csak maga a forráskódbeli problémák, hanem maga az információbiztonsági folyamatokban vannak nagy hiányosságok. Az egyik ugye ez az a szerepköröknek a szétválasztása nem történt meg, tehát projektmenedzsernek nem kellett volna, hogy legyen admin hozzáférése, valamint az kiderült itt a nyilatkozatokból, hogy olyan jelszó volt, amit többen használtak ehhez az admin fiókhoz, hát ilyet is, nem tudom, én régen hallottam, hogy ugyanaz a négy ember használta ugyanazt a jelszót. Tehát itt,
hát, ha valaki elfelejtít.
Igen, tehát ezt szét lehetett volna választani, akkor akinek tényleg adminisztrátori hozzáférések kell rendelkezni, akkor azt személyhez köthetően használjuk. Úgyhogy volt egy ilyen hatalmas hiba benne, hiányos jogosultságkezelés, ugye, azt véljük, hogy egy kétfaktoros hitelesítésnek a hiánya is itt felmerült, tehát azzal is meg lehetett volna nehezíteni a hackereknek a dolgát, hogyha ilyen be van kapcsolva a cégnél. És benne még az merült fel, hogy miért nem szedték szét különböző privát felhő szegmensekre az iskolánként, vagy nem tudom, városonként, vagy kerületenként az adatokat, tehát miért nem olyan resource-okat használtak a cégnél, hogy ne egy helyen legyen tényleg az összes adat, ami így egyben letölthető. Úgyhogy igen, több sebből vérzik. Nem tudom, Józsi, te még miket gondolsz, vagy miket olvastál?
Igen, ez egy nagyon jó javaslat volt a részedről, hogy legalább geolokáció szinten szétbontani a különböző hát kerületeket, megyéket akármi, tehát még hogyha megye szinten lenne szeparálva, még arra is azt lehetne mondani, hogy még talán még mindig jobb, mint a semmi, de ahogy ez az egész támadás ez így lefolyt, és nyilvánosságra kerültek részletek arról, jó, nyilván ezek nem megerősített részletek, egy oldalról halljuk őket, és ahogy mint mondtam, nyilván a támadók a közigazgatási rendszernek a sérülékenységeit akarták bemutatni úgy, amúgy, hogy úgy szereztek meg minden információt, hogy nem végül egy ilyen sérülékenységet használtak ki, hanem magát a fejlesztőt hekkelték meg. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ilyen támadás végbe menjen, és ilyen sikerrel záródjon, ahhoz vagy nagyon nagy hiányosságoknak kellett lennie, vagy nagyon profi támadóknak kellett lennie. Én személy szerint megmondom őszintén, egyiket se feltételezem. Tehát itt valószínűleg részben ilyen csillagok együttállása is kellett ahhoz, hogy meg ahogy mondtam, lehet, hogy olyan információ szivárgás, amire mostanában így én egyre több példát hallok. Tehát egy szakmán belül szeretnek sztorizgatni, meg flexelni a fejlesztők, az üzemeltetők, hogy na náluk mi van, vagy az előző munkahelyükön mi volt. Tehát nekem is voltak olyan sörözéseim ismerősökkel, amikben olyan információkat tudtam meg, hogy csak fogtam a fejem, hogy ezt jobb lett volna, nem is mondjátok. És lehet, hogy mondjuk egy ilyenből derült ki egy támadó számára, vagy a támadó számára, hogy na itt akkor van egy olyan gyenge sarokpont, amit ki lehet használni. Minden esetre az biztos, hogyha mondjuk ezeket a sztorizgatások végre így belefoglalnák mondjuk az IT-biztonság tudatossági oktatásokba, ami nem tudom, hogy volt-e mondjuk Krétánál, tételezzük fel volt, de ezek szerint ez nem volt benne, hogyha így történt meg, és hogyha a szervezetek komolyan vennék azt, hogy egy olyan IT-biztonsági szabályzattal, eljárásrend környezettel, egyáltalán egy működési koncepcióval kezdjenek el foglalkozni és kialakítani magukra nézve, ami mondjuk megfelel valamilyen nemzetközi követelményrendszernek, mondjuk egy NIST 853-nak, amiben különböző területekre, témákra bontva, rengeteg A pontra szana szétbontva és részletezve és javaslatokkal ellátva megvan írva az, hogy hogyan kell jól és biztonságosan működni, és ezt mondjuk még hogyha amatőr szinten is megpróbálja valaki végigolvasni, amúgy annyira nem adja a szizdász tényleg, tehát én nagyon sokat foglalkozom, meg foglalkoztam NIST-tel, és hogyha egy szervezet megnézi ezt az ingyenesen elérhető IT-biztonsági keretrendszert, ezt a NIST-et, és akár saját magának házon belül, tehát még csak nem is szakértő bevonásával, egyszerűen elkezdik végigolvasni a különböző témákat benne, hogy miket is kellene teljesíteni ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak üzemelni, vagy fejleszteni, akkor én úgy gondolom, hogy egy ilyen támadásnak a sikeresség az olyan mértékben minimalizálható, hogy kijelentetjük azt, hogy az adott cég biztonságosan üzemel. És tekintettel arra, hogy olyan információk láttak napvilágot ezzel az incidenssel kapcsolatban, hogy feltételezhető az, hogy ahogyan mondtad is, nem volt megfelelő jogosultságkorlátozás, szerepkörök szétbontása, nem működött megfelelően az antivírus, hogyha volt, nem működött megfelelően tűzfal, hogyha volt, nem volt semmilyen loggyűjtő, naplóelemző, információs eseménykezelő, semmilyen rendszer, és hogyha mondjuk egy ilyen keretrendszert végiglapoznak, hogy mik azok az eszközök, mik azok a módszerek, mik azok az eljárások, amikkel ezek a támadások kiküszöbölhetőek, ez nem történt volna meg. És ez én úgy gondolom, hogyha már laikus szinten is elkezdik elsajátítani a cégek, úgyhogy nem is értenek annyira az IT-biztonságot, egyszerűen csak beleolvasnak egy ilyen anyagba, akkor már látják azt, hogy mik azok a területek, ahol fejlődniük kell.
Nagyon sok érdekes információ hangzott el. Engem ami igazából érdekelne, hogy milyen következmények várhatnak a fejlesztőkre, vagy magára a Krétát fejlesztő intézményre, cégre. Ugye itt a kommunikáció a részükről, illetve akár állami oldalról, az elég kevés. Amit eddig ugye hallhattunk, láthattunk, az üzemével a támadók oldaláról érkezett, hogy szerintetek ez mit jelent a szektorra nézve? És akkor Szabolcs, rád nézek.
Hát az első kérdés az, hogy vajon az egyes fejlesztőket mennyire lehet felelősségre vonni, mert én azt gondolom, hogy effektív az, hogy egy ilyen rendszerben vannak ilyen jellegű hibák, az nem feltétlenül a fejlesztőnek a hibája, hiszen sajnos az, hogy a fejlesztők úgy fejlesztenek, ahogy fejlesztenek, az történelmileg így alakult, hogy szoktam mondani. Tehát, hogyha megnézel egy akármilyen programozás könyvet, az tele lesz olyan példákkal, ami gyakorlatilag hemzseg az ilyen jellegű hibáktól. Nem az a cél annak a tankönyvnek, hogy secure codingot tanítson, hanem az, hogy megértesse mondjuk az SQL-nek, meg a többinek az alapját. Innentől kezdve már inkább mehetünk fölfele, és sokkal inkább a cégnek a felelőssége lesz az, hogy ő tart-e oktatást például az embereinek, a fejlesztőinek, van-e olyan előírás, van-e olyan ajánlás, hogy hogyan kéne fejlesztenünk ezt a kódot, ahhoz, hogy ez tényleg olyan legyen. Hogyha azért a cég se foglalkozik, akkor meg ugye megint jön a következő lépés, hogy akkor rendszeres pentesztekkel, rendszeres auditokkal kéne biztosítani azt, hogy az a kód az valóban olyan minőségű legyen, vagy az a végtermék olyan minőségű legyen, amit ki lehet rakni egy ilyen felületre, főleg akkor, hogyha abban ilyen mennyiségű minősített adat található. Az, hogy mi lesz a végkifejlet az ügynek, nem tudjuk. Hogyha abból indulunk ki, hogy például azt hiszem a Diginek volt egy adatvédelmi incidense, ahol ők saját maguk föltették a kezüket, hogy ha nálunk kikerültek adatok, és kaptak rá egy viszonylag szép bírságot, azt hiszem, 100 milliós nagyságrendű volt. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal súlyosabb ügy annál. Ráadásul itt nem is volt az, hogy jelentkezzünk azonnal szeptemberben, hogyha ahol történt egy ilyen probléma, sőt, arról szólnak hírek, hogy nem is akartak tudni erről. Szerintem ennek a hozzáállásbeli és adatmennyiségbeli különbségnek szignifikánsan meg kéne jelennie a büntetésben, ami én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen.
Uh-huh. Én is, mikor így a kiberbiztonsági kollégákkal így beszélgetek, akkor mindenki azon a véleményen van, hogy ez lehet így a GDPR érának a egyik legdurvább adatvédelmi incidense, és elég nagy büntetése is számíthat a cég. Ugye itt a éves bevételnek a 4%-os szintig lehet, úgy tudom, a büntetésnek a mértéke, ami, ha jól kalkuláltam, akkor 480 millió forintra is rúghat, de maximum 20 millió euró.
Ez illetve ugye egy cégcsoport szinten is kell nézni, tehát nem csak az adott szervezet lehet érintett, hogyha ez egy cégcsoportban működik, akkor annak bevétele, éves árbevétele alapján számolódik.
Uh-huh. És ahogy Szabolcs említetted, igen, a súlyos bitték körülmény lehet ugye, hogy a cég senkinek nem szólt az incidensről, tehát nem ők jelentették be a naiknak, mert ugye megy a rendőrségi vizsgálat is, és ugye kormányzati részről is vizsgálatot indítottak. Jól tudom.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye említetted a GDPR-t, ott szintén meg van határozva, hogy mik a következő lépések, hogyha egy ilyen napvilágot lát, milyen tájékoztatásokat kell megtenni, és ez ugye nem történt meg. Ami megtörtént, az késve, és nem is ennek megfelelő szintű tájékoztatás volt. Mit tanácsolnátok azoknak a cégeknek, akik hasonlóan fejlesztéssel foglalkoznak, és kitettek ilyen fajta támadásnak? Mik azok az alapvető intézkedések, amikkel ellátnátok őket most itt ebben a beszélgetésben?
Leges-legelső lépésként vegyék komolyan az ilyen eseteket. Sajnos nekem van egy olyan rossz tippem, hogy nem, még ez sem lesz elég ahhoz, hogy a magyar cégek komolyabban vegyék ezt az egész kiberbiztonság kérdést, és attól tartok, hogy legyintenek annyival, hogy hát ez a krétának a baja, bénák voltak, nem kell bénának lenni. És a legtöbb cég már engem is akkor keres meg, amikor már baj van. Amikor már bent van a zsaroló vírus, már bent van egy hacker, amikor már eljutnak arra a felismerésre, hogy igen, amit eddig csináltak, az mégsem azért tűnt biztonságosnak, mert jó, hanem azért, mert szerencséjük volt. Úgyhogy, és summázva, összefoglalva, én azt mondanám, hogy a cégek ne legyenek magabiztosak, és vizsgáltassák felül magukat, hogy amit csinálnak, az jó-e, ahogy csinálják, az jó-e, az általuk alkalmazott védelmi megoldások megfelelők-e, az általuk fejlesztett vagy nyújtott szolgáltatások biztonságosak-e. Ezt így, ahogy beszéltük, itt házon belül lehet csinálni, de sokszor pont az olyanok miatt, tehát lényegében az összeférhetetlenség miatt, a saját magukkal való összeférhetetlenségük miatt nem mindig lehet ezt megfelelően hitelesen elvégezni, és innentől kezdve látszik, hogy igen, bárki lehet célpont, igen, bárki lehet áldozat, és a hacker pedig olyan megoldásokhoz is nyúlhatnak, amikre az alkalmazott piaci védelmi megoldások egyszerűen így feltezik a kezüket, hogy bocs, mi nem ezzel foglalkozunk. És emiatt a cégek számára, legyen az bármilyen kicsi is, hogyha fontos a pénze, fontos a reputációja, akkor érdemes legalább egy érdeklődés szinten megkeresni egy ezzel foglalkozó szolgáltatót, hogy hogy egyáltalán lássa azt, hogy mi is a helyzet, hogy mivel áll szemben, mennyi pénzébe fog ez kerülni, ránézésre milyen hiányosságok vannak. Tehát mondjuk, hogyha egy ingyenes konzultációt kér egy bármilyen tanácsadó cégtől, már ott is nagyon sok minden kiderül, hogy mekkora a baj. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy nyilván most nem tehetek ki mindenféle konkrét ajánlásokat, hogy mit alkalmazzon, mit használjon, hogyan konfigurálja, mert akkor nagyon sokáig itt ülnénk, és valószínűleg nem is tudja jól megcsinálni. Tehát a vizsgálataim során, amikre így megkérnek, gyakran van az a válasz, hogy igen, csináljuk, nagyon jó, aztán kiderül, hogy mégsem. Tehát ne legyünk annyira magabiztosak, ez egy ilyen jó tanácsom.
Hát mindenféleképpen én az oktatásra fektetnék hangsúlyt. Tehát az, hogy hogy olyan cégem van, aki szoftvert fejleszt, akkor legyen arra erőforrás, meg kapacitás, hogy a fejlesztők kapjanak tréninget, hogy kéne csinálni. Hasonlóképpen, és ez mondjuk nem csak a fejlesztő cégre igaz, de ugye az IT awareness tréningek nagyon hasznosak lennének, és ha belegondolsz abba, hogy egyébként mondjuk tűz- és munkavédelmi oktatáshoz kötelező, nem tudom, évenként, és mindenki kívülről folyam már azt, hogy nem tudom, milyen tűzeszélyességi osztályba esik egy papírraktár, meg egy nem tudom, márványtömb, meg hogy kell a hő, meg az oxigén ahhoz, hogy legyen tűz, tehát ezt mindenki már tudja. Hackerrel többször találkozunk, mint tűzzel. Lássuk be. És az IT security, meg az IT awareness, az abszolút nincs fönn azon a palettán, aminél azt mondaná sok cég, vagy a legtöbb cég, hogy oké, okay, akkor évente áldozunk már erre nem tudom, egy fél napot, és beszéljük át azt, hogy ha jön egy ilyen e-mail, akkor mit nézel meg, mire ne kattintsál rá, hogy viselkedjél, milyen szkemek vannak, milyen social engineering módszerek vannak, hogy már azt a dolgot is valamilyen szinten lehessen tudatosan szűrni, amire egyébként a technológiai eszközök nem alkalmasak. Tehát én mindenféleképpen abban látom az előrelépést, hogy oktatás, oktatás, oktatás.
Igen, egyetértek így a pedig elhangzottakkal, tehát itt tényleg így a biztonsági oktatás nagyon fontos, meg szerintem már az nagyot előre rendíteni itt a fejlesztő cégeknek a biztonságán, hogyha tényleg bevonnának biztonsági szakembereket bármilyen részénél a folyamatokba, mert hát itt ennél a krétás példánál is látjuk, hogy azért elég nagy hiányosságok voltak, tehát akármelyik információbiztonsági szakembert beengedték volna az irodába, akkor egyből ezeket kiszúrja és lehetett volna rajtuk javítani, és így a esetleges büntetésnek a mértékét ezáltal csökkenteni. Meg ugye ezen felül akkor utána különböző technológiai biztonsági auditokat, vizsgálatokat lehetett volna végezni, belső ilyen security operations dolgokat felállítani, úgyhogy ezeket említeném még én is pluszba.
Egyébként amiért én mondjuk a pentestet nem hoztam ide, az, hogy a ilyen helyzetben pentestet azért nagyon sok cég úgy gondolja, hogy nem engedheti meg magának, vagy nem akarnak fizetni, főleg, hogy folyamatosan megy a fejlesztés, akkor viszonylag sűrűn kéne auditálni. Nekem van olyan ügyfelem, akivel dolgoztunk együtt hosszú időn át, úgyhogy volt egy folyamatosan fejlődő szoftverük, vagy több szoftverük. Az elején volt egy pentest, és utána havi szinten néhány órát kellett ráadozni. Én megkaptam mindig egy change listet, hogy mi változott a szoftverbe, és célirányosan lehetett utána folyamatában auditálni a szoftver fejlesztést, ami tök jól tudott működni, és nyilvánvalóan ez azért olcsóbb megoldás, mint hogyha te havonta kérsz egy full pentestet az egész történetre. Úgyhogy igen, ha viszont kéne az, hogy penteszteljék, és nincs meg az a anyagi lehetőség, viszont szeretné egy jó átfogó tesztet, akkor ugye még mindig ott van a bug bounty lehetőség, ami egy tök jó működő dolog lehetne, és én azt gondolom, hogy még mindig kevesen választják ezt az opciót.
Még mondtál az előbb egy nagyon, nagyon fontos mondatot, az pedig az, hogy a büntetés mértékének a csökkentése. Ugyanis a NAIC által megszabott, vagy meghatározott büntetés, az nagyban függ attól, hogy az érintett szervezet az milyen mértékben próbálta ezt elkerülni, ezt az incidenst. És egyáltalán nem mindegy az, hogy lényegében mindenféle védelem meg erre való kísérlet nélkül mentek a vakvilágba, vagy megpróbáltak mindent megtenni igazoltan, dokumentáltan védelmi technológiákkal, és ennek ellenére történt mondjuk egy biztonsági incidens, mert én amondó vagyok, és láttam már rá példát is, hogy a szervezetnek így még hogyha nem is feltétlenül az adott szakmai elvárásnak leginkább és leghatékonyabban megfelelő dolgai voltak, de ki lehetett jelenteni azt, hogy igen, a cég azért próbálkozik, tehát azért figyel. És ennek ellenére volt incidensük, és én úgy tudom, úgy emlékszem, hogy semmilyen büntetés nem kaptak. Javaslatokat kaptak. És innen látszik, hogy nem mindegy az, hogy hogyan is leszünk valamilyen támadás áldozatai, csúnyán fogalmazva pucérfenékkel, vagy megpróbálva ezt megelőzni, mert a büntetésnél most igen, nem mindegy, hogy egy 400 millió forintot fizetünk, vagy lehet, hogy szinte semmit.
Egy dolog biztos, mindig van hova fejlődni. Ugye a biztonság az nem egy állapot, az egy folyamatos törekvés kell, hogy legyen. Fejleszthetjük ugyan a bejárati ajtót, tehetünk rá lakatot, többféle zárat, biometrikus azonosítást, hogyha egyébként a hátsó ablak megnyitva van, akkor a támadók könnyűszerrel fognak bejutni. Úgyhogy ha mai beszélgetést zárhatjuk, akkor szerintem legyen ez, hogy mindenki törekedjen a biztonságra. Én köszönöm szépen nektek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és megvitathattuk ezt a hát a közelmúltban szerintem az egyik legnagyobb incidens, és talán a legizgalmasabbat is. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen meghívást.
Köszönöm.